2029-ben háború dúl a Földön. Az egész világot romhalmazzá változtatta az összecsapás az emberiség és a robotok között. Az ellenállás hasztalannak tűnik. A Homo sapiens utolsó reménysége csupán egy maroknyi elszánt túlélő. Legalábbis ezt jósolja nekünk az 1984-ben bemutatott Terminátor című film, amiben életre kel a mesterséges intelligencia és az emberiség vesztére tör. Az emberiség évezredek óta megszállottan spekulál a jövőről. Itt az idő, hogy megnézzük, mit ígért nekünk a technológia, és hogyan váltak be az ígéretei. Ez az Ott vagyunk már, a Brain Bar és az Index közös podcast sorozata Nagy Ildivel és Baranyi Marcival.
A Porsche már jövő időben gondolkodik. Eszerint készül az összes modell. Közös szenvedélyünk a jövő, és az is, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenünk az odavezető úton. Az Ott vagyunk már kiemelt támogatója a teljesen elektromos Porsche Taycan, a Porsche Centrum Budapest forgalmazásában.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ahogy itt a bevezető jóslatban is hallhattátok, ma a mesterséges intelligencia jövőjét fogjuk boncolgatni.
Pedig én azt hittem, hogy a Terminátor különböző epizódjait fogjuk boncolgatni.
Hát abban én nem leszek túl jó partner, mert a végén már nem igazán követtem figyelemmel, hogy zajlik ez a történet.
Az alapjóslat viszont ugye abból indult a legelső részben, ami elindított az egészet, hogy hát a mesterséges intelligencia fog uralkodni a világon, és ez lesz úgymond a jövő.
Méghozzá ez a pillanat egyébként már be kellett volna, hogy következzen, azt hiszem 1997-re tették a készítők, hogy vagy hát ugye nem tudjuk, lehet, hogy bekövetkezett azóta, csak 29-ig kell várnunk a mindent eldöntő összecsapásra az emberiség és a robotok között.
Hát akkor még van 1-2 év, most kell akkor még utazgatnunk egy kicsit.
Azért érdekes ez a jóslat, mert egy kicsit a közhangulattal is egybevág. Tehát annak ellenére, hogy ez egy nem tudom, 40 éves film most már lassan, különböző professzorok, szilíciumvölgyi nagyágyúk, Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking szerint is az emberiség vesztére fog törni előbb-utóbb a mesterséges intelligencia.
Annyira vicces, hogy ebben van egy ilyen name dropping, nem? Hogy akkor itt tudod, mindenki ezek szerint, vagy hát nagyon-nagyon sokan, ebben nem egy ilyen utopisztikus jövőt látnak, hanem éppen, hogy veszélyt. Na de akkor mégis...
Na jó, de ezek az emberek, nem tudom, tehát a tudománynak a
élvonalát
képviselik. Tehát most pont egy szoftverfejlesztő, vagy egy rakéta gyártó, meg egy asztrofizikus mondja azt, hogy ez lesz az emberiség utolsó találmánya, szóval vagy le vannak maradva? Nekem volt egy olyan érzésem is, hogy lehet, hogy ezek a gyerekkorukból vannak meg ezek a jóslatok, és ezeken a filmeken nőttek fel, és bennük már ez a viszolgás, vagy ez a félelem maradt meg.
De ez szerintem érdekes, amikor erre az epizódra készültünk, akkor azon gondolkoztam, hogy egyébként mi a viszonyunk a mesterséges intelligenciával, és így próbáltam kicsit magamat is, a saját életemet így, nem tudom, elemezni, hogy akkor mely pontokon szoktam én összetalálkozni mesterséges intelligenciával a hétköznapjaimban. És hát meglepetés nem fogok elárulni azzal, hogy nagyon-nagyon sok ponton. Tehát például egyébként ma reggel, amikor átnéztem, nem tudom, a jegyzeteket, meg mit tudom én, akkor is ugye gyönyörűen nekem már egy nagy tech cég által működtetett ilyen dokumentum szerkesztő applikáció már javasolt egyébként, milyen szavakat lehetne még ugye beleírni ebbe a szövegbe, hol kéne javítani, stb.
Na például ez az, amiből én soha nem szoktam kérni. Tehát nekem tök jó, hogy vannak egyre okosabb algoritmusok, uh-huh. De én szeretem tudatosan megválasztani, hogy milyen filmet fogok megnézni, milyen zenét fogok meghallgatni. Nagyon jó pofa, hogy ajánlgat meg minden, de én ezekben szinte kizárólag mindig azt gondolom, hogy tudatos döntést hozok.
Hát igen, ez akkor már kapásba felveti a kérdés, hogy akkor lehet-e valaki a mai világban egyetlen ilyen AI remete? Lehet-e úgy élni, hogy egyébként nem vagy kapcsolatban lehet-e a mesterséges intelligenciával? Hát ezt nem egyébként valóban komoly kérdés.
Kapcsolatban vagyunk, csak köszönöm, nem kérem.
Aha,
általában.
Tehát te meghozod azt a döntést, amikor ajánl neked a Netflix valamit, akkor te azt mondod, hogy no, thank you, így visz, kitartod a kezdet.
Nincs, tehát hogy hiába ajánl, én ezeket a dolgokat így negligálom. Tehát nem ezek alapján hozom meg azt a döntést, hogy ma este milyen filmet fogok megnézni. Ugye szokták mesélni, nem tudom, ismerősök, barátok, hogy hú, ezt a Netflix ajánlotta, megnéztem, és akkor megkérdezem, és milyen volt? Hát nem volt olyan jó. Persze, nem kell megnézni, nem kell bedőlni a Netflix ajánlásait.
Egyébként értem, hogy mire gondolsz, csak egy kicsit így van benne egy ilyen, te felülállsz azon az egészen, rád nem hat
nem,
ez a világ.
Nem, csak nem vagyok hajlandó 2,5 órát elszúrni olyan dolgokra, amiben úgy érzem, hogy nem én hoztam a döntést. Megnézem a rossz filmet, de az én hibám.
Rendben, ez egyébként egy jó dolog, mert úgymond felelősséget vállalsz ezért a döntésért, hogy te ignorálod ezeket a javaslatokat. De beszéljünk is olyanokról, ami nem feltétlenül a, nem tudom, a
leghétköznapi.
mindennapi példák, legyen arról szó egyébként, hogy mit tudom, gyógyászat, hadipar, bármi ilyesmi, ahol nagyobb tétjei vannak a mesterséges intelligencia használatának, mint mondjuk azt, hogy én most egy rossz romantikus komédiát választottam ki.
Igen, de végső soron, és vannak persze ilyen döntések is, tehát amikor lehet, hogy jobban rábíznám a mesterséges intelligenciára, nem tudom, a tüdőröntgenemet, hogy azt először nézze meg, vagy nézzék meg valami algoritmusok is, mert lehet, hogy egyébként pont egy orvos azt lehet, hogy felületesebben nézi meg, mesterséges intelligenciát meg ráereszted, vagy akár többfélét is, és utána az már mond valamit esetleg az orvosnak, hogy ő ott lát-e valami problémát. Tehát ilyen szempontból én nem vagyok ellensége ennek, de például szeretem a gombokat, amit például az algoritmusok eltüntetnek a világból.
Ez egyébként érdekes, mert akkor ezzel már is előrevetítesz valamit, ami úgy látom, hogy például ebben a műsorban potenciálisan a te álláspontod lehet, mégpedig az, hogy mesterséges intelligencia az more than welcome, gyere az életünkbe, de egy bizonyos határig, és egy idő után te vissza akarod adni az embernek úgymond a döntési lehetőséget?
Nagyon, nagyon kardinális kérdések vannak, amiben elkezd a mesterséges intelligencia teret nyerni, például a bíróságokon, ahol ugye most már felvetik ennek a lehetőségét, hogy az is lehet, hogy precedensek alapján, ugye hát ez micsoda? Hát egy ráeresztesz egy algoritmust a korábbi precedensekre, ítéletekre, az egy ilyen szöveg, elemző algoritmus, és akkor az alapján akár tud arról döntést hozni, hogy az a vádlott, aki ott áll a bíróságon, ugye a bíróságok leterheltek, tehát itt megkönnyíti a munkánkat, meg tudja mondani, hogy bűnöse vagy sem, mennyi időre ítéljük, vagy éppen mentsük fel. És ez azért már jóval aggasztóbb.
Igen, el is jutottunk ahhoz a területhez, amit ha jól értettem, és majd a szakértőnk segít nekünk ezeket jól átültetni esetleg magyar nyelvre is, ami az a kifejezés volt, hogy AI misalignment, amikor az van, hogy elkezdenek használni mondjuk ezt mesterséges intelligencia algoritmusokat valamilyen probléma megoldására, de kicsit félre mennek a dolgok, vagy esetleg már potenciálisan nagy veszélyt hordoznak magukban. Ilyen példákkal most már szerintem így hallgatók, ti is valószínűleg így elétek került. Például elkezdtem megnézni, hogy hány százaléka a világ nagy cégeinek használ mesterséges intelligenciát, amikor előszűri például az önéletrajzokat. Aha. Vagy valamilyen attribútumok alapján bekategorizálja jelölteket.
Mennyi ez?
Hát ezt a Fortune 500 cégeket illeti, tehát ami az ilyen top 500 legnagyobb cég, ott valami 65%-uk.
Na jó, de hát nagyon sok önéletrajz is érkezik, tehát hát kénytelenek biztos valamit csinálni.
Hát
vele,
az
nem?
Biztos, de akkor innen jönnek azok a típusú botrányok, amiket utána majd akkor ki kell valahogy korrigálni. Például 2018-ban pont az Amazonnál volt egy ilyen, hogy hát akkor szépen betáplálódtak oda a CV-k, és ugye az algoritmus elkezdte megtanulni, ugyan nem rakták bele például a nemek közötti különbségeket, nem kódoltak előre bele, hogy na, akkor
ja, jó, de
válasz
igen,
ki.
De hogy sejtem, hogy arra megy ki, hogy ahol korábban férfiak dolgoztak, oda elkezdtek férfiakat fölvenni az algoritmusok.
Hát például mert megtanult olyan összefüggéseket az algoritmus magától, hogy a bizonyos típusú jelölteknél például voltak szünetek, úgymond a munkavállalásban. És ez a bizonyos típusú jelöltek nők voltak, akik például a szülési szabadságra mentek.
Ja, na, de ezt az algoritmus meg diszkvalifikálta, mert hogy ugye akkor nem tudom, biztos nem dolgozott. Vagy
voltak sok még ilyen dolog, amiket így félre tudtak menni, hogy akkor nem tudom, milyen kvalitásokkal, milyen extra munkákat csinált, sportegyesületekben vett részt, stb. Tehát, hogy ezt utólag ugye korrigálni kellett, amikor erre rájöttek, hogy aha, akkor ez nem annyira működik. És akkor ugye hallottunk a igazságszolgáltatás, akkor az arcfelismerő rendszereknek a mindenféle hibái, szóval itt azért van egy csomó dolog, ami úgymond csak ráerősít az emberi előítéletekre. Na de itt jön a nagy kérdés, hogy a mesterséges intelligencia soha nem lehet több, mint mi önmagunk, mert nem lehet jobb, mint mi, mert így is beletápláljuk az előítéleteinket.
Hát vagy ugye mégis, nem? Tehát, hogy nem arról szól ez az egész, hogy az a félelmünk itt igazából, hogy a robot az valahogy, vagy ez a mesterséges intelligenciával, algoritmusokkal, mesterséges aggyal rendelkező robot, tehát aki mondjuk tud így cselekedni is, vagy van valami fizikai formája is, az az emberiség, vagy hát az evolúciónak a következő fázisa lehet. Tehát igazából van egy ilyen régi toposz, vagy mítosz, ami ezeken a történeteken így átível, vagy bennük van. Szerintem ez a Frankenstein sztori. Tehát, hogy mi létrehozunk valamit, tehát egy ilyen kétséges módszerekkel dolgozó, ilyen félhomályban ügyködő tudósot valamit összebarkácsol
egy
a garázsban.
Toronyban, igen, egy lehetőleg, igen, és egyébként túlg az eső Észak-Angliában.
És aztán az a teremtmény pedig a teremtője ellen fordul. Tehát egy ilyen fordított, vagy hát igazából kicsit egy ilyen keresztény gyökerekből táplálkozó teremtéstörténetnek az ilyen modern korba való újra hangolását látjuk, hogy hiába mi állunk elvileg a teremtmény fölött, legyen a Frankenstein, vagy legyen a gólem, az elszabadul, és aztán tör zúz, és akkor vagy meg tudjuk állítani,
vagy nem. Két kérdésem jön ebből akkor, Marci. Az egyik az, hogy mennyire érdekes az egyébként, ugye magunk megint, ez egy nagyon specifikus látásmódot, ami nem, a világ nem minden részére igaz, erről majd szerintem fogunk beszélni, hogy nem minden részére igaz az, hogy egyébként az ember akkor a mindig mindennek a csúcsa, vagy akkor a teremtés koronája, ez egyfajta világkép és világnézetből ered ez az egész gondolat, és akkor ennek a toposzai és annak aztán toposzok megfordításai jönnek úgymond elő újra meg újra ezekben a történetekben. Ugye, spoiler, egy csomó, nem tudom, ázsiai országban ezt nem így látják, és nem így állnak hozzá a dolgokhoz. Második kérdésem. Amikor például, hogy beszélünk ezekről a robotokról, és már emberarcú, és akkor a Frankenstein így és úgy, hát Marci, van egy dolog, amiért egy picit így vagyok, ami téged illet, ugyanis te találkoztál Szófiával, a robottal. Én sajnos nem találkoztam vele élőben. Így érezted magadat akkor? Úgy érezted, hogy most akkor Frankensteint látod magad előtt, amikor volt alkalmad?
Ez tök jó. A Frankenstein a doktor volt, a teremtmény az a, az a teremtmény.
Ó, bocsánat.
Na, de tök jó, hogy ezt mondod, mert el akartam mesélni ezt. Egy kicsit visszábról kezdve, van egy japán professzor, akinek van egy elmélete, ez magyarul elég hülye hangzik, hátborzongató völgy, Uncanny Valley.
Nekem hívják
ezt az elméletet. És ez az a feltevés, hogy ahogy egyre emberszerűbbek lesznek a robotok, úgy nő velük szemben valahogy az empátiánk is, a rokon szemünk is, de van egy pont, amin túl, amikor már nagyon-nagyon hasonlítanak az emberekre, és nagyon-nagyon emberszerűvé válnak, akkor már hátborzongatónak fognak tűnni megint.
Okay.
És ez egy nagyon, azért mesélem mindezt el, mert néhány évvel vendégünk volt a Brain Bar Fesztiválon, Szófia a robot, akit egyébként ott a látogatók is kérdezhettek, és válaszolt az ő kérdéseikre, és hát valahogy ezen a csúszkán mozgott nekem is a vele való találkozás, hogy egyszerre volt abszurd is, meg bizarr is, inkább hátborzongató volt, inkább furcsa és abszurd volt, de közben azért el tudom képzelni, hogy egy ilyen robot azért sokaknak az életébe egyszer csak beköltözik, és akkor hát tényleg nem tudom, a mindennapi ilyen háztartási dolgokat, vagy azokat a dolgokat, amik számunkra kellemetlenek, vagy igazából...
Ki akarjuk őket szervezni?
Hát mint egy jobban fejlett mosogatógép, vagy mikrohullámú, tehát egyszerűen csak egy más alakban fognak megjelenni ezek a gépek az otthonunkban, és ezeket a feladatokat meg valószínűleg pontosan is jól el tudják végezni.
Hát igen, itt akkor megint egy nagyon nagy kérdéskör felmerül egyébként, hogy itt Európában is mi elregedő társadalmakkal nézünk szembe. Lehet, hogy ez az egyik, ezt tudom, hogy egy nagyon merész felvetés, de lehet, hogy ez az egyik megoldása például az óriási problémának, ami a hiány mutatkozik az időskori gondozás területén?
Igen, azt nagyon sokan mondják, hogy a nővérek helyét, vagy a nővér hiányt, az pont társalkodó, vagy akár ilyen gondozó robotokkal lehet majd enyhíteni.
Ezek azért nagyon kemény kérdések, hogy akkor egyébként milyen jövő van előttünk, mert amint például mondtál ezekről a, nem tudom, háztási robotokat, ilyeneket, különböző, nem csak nem tudom, ideheten, világkiáltáson, de van, ahol ugye a való életben is simán látunk, vannak olyan éttermek. Most már egyre többen is nem csak, nem tudom, ázsiai országokban, hanem vannak akár közel-keleten is olyan éttermek, ahol effektíven nem foglalkoztatnak pincéreket. Simán megébédelhetek, meg vacsorázhatok úgy egy nagy asztaltársággal, hogy nincs szükség pincérekre.
Akkor lehet, hogy nem az a veszély fenyeget minket, hogy itt a robotok kiírtanak minket, legfeljebb hidegen hozzák ki a levest.
Igen, és akkor ott reklamáltok, hogy ez meg micsoda.
Nem lehet velük veszekedni sem.
De legalább nem köpnek bele a levesedbe, tudod.
De szerencsére az összes felmerülő kérdést itt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ebben a műsorban nem csak itt ketten fogjuk megválaszolni, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel a stúdiókban Kánai András, kommunikációs szakember, jövőkutatót. Máci András.
Hello.
Sziasztok.
Hét jó évünk van még, hogy eljöjjenek ezek a, nem tudom, higany robotok, és kőkövön ne maradjon.
Az ígéretek mindig nagyobbak. Tehát mi azért egy mediatizált világban élünk, és még régen a kutatók elefántcsontoronyban csinálták a dolgokat, és mondjuk a belső meetingeken mondták el azt, hogy hát szerintünk ez az áttörés lett, meg az áttörés lett, és az nem jött ki egészen addig, amíg nem volt bele tényleg valami áttörés. Most azért minden nap úgy jelentenek be valamilyen szenzációt, hogy azért még nincs meg teljesen az alapja, klasszikusan az Elon Musk-nak a Neuralink cége. Általában a kutatók meg szakemberek hát röhögnek, hogy az ott a hype az nagyon eltávolodott. De hogy ez, hogy hogy ilyen hajlékony testű fémrobotok így uraljanak minket, hát az a nagyon nagy messzeségben van még.
De megalapozottak a félelmek szerinted, ami például a Terminátorban is kijött, és akkor már nem tudom, 40 éve velünk vannak ezek?
Itt két dolog van, az egyik az, hogy abból indulunk ki, hogy minden, amit csinálunk, az minket tükröz. Azért csinálunk kalapácsot, hogy nagyobbat tudjunk ütni, és azért csinálunk hiperszonikus rakétát, hogy hamarabb odaérjen az ellenség célpontjára. Tehát minden, amit csinálunk, emberi szemszögből nézzük, és ha azt nézzük, és jó, hogy felhoztátok a Frankenstein történetet, az is arról szól, hogy az embernek ilyen hihetetlen nagy képességei vannak, és a képességeiből nagyon sokszor jót akar csinálni, alapvetően jót akar csinálni, és rossz lesz belőle. És amikor ilyen nagy emberek bejelentenek ilyet, ők szerintem egyrészt azt látják, hogy mi emberek képesek vagyunk a szuperjó eszközeinkkel, a szuperjó célból megalkotott tárgyainkkal, programjainkkal nagyon nagy kárt okozni, egyrészt. Másrészt pedig tényleg arról van szó, hogy ők szoftverfejlesztők, és azt látják, hogy ha csak az 1980-tól mondjuk az első DOS-tól, vagy az első Windows-tól elindul egy Bill Gates, és arra gondol, hogy most a Windows 11 hány programsort tartalmaz, mit tud ahhoz képest, milyen fejlődéseken mentek át bizonyos eszközök, akkor húzhat egy ilyen ívet, hogy ennek akkor talán az a vége, hogy egy idő után már programoznunk sem kell, csak bemondom, sőt, be sem mondom, hanem kitalálom azt, hogy most szeretnék a játékprogramot, hogy, és egy perc múlva ott van. De mondom, minden, és a science fictionnek is pont az a lényege, hogy mindig saját magunkkal szembesít, és mivel dramatizálni akarja a dolgokat, ezért inkább a sötét oldalunkkal szembesít, és azzal, hogy rosszul mehetnek a dolgok, de ezt azért csinálja, hogy gondolkodjunk el, álljunk meg egy picit, hogy jól menjenek a dolgok.
Aha. Meg szoktunk állni ilyenkor egy picit, ebben sose vagyok biztos.
Nem, az emberiség csak a háborúk után szokott így kicsit magához térni, és így bizonyos dolgokat máshogy csinálni.
Azért tegyük egy kicsit tisztába a dolgokat, hogy hol tart most pontosan a mesterséges intelligencia fejlesztése, vagy hogyha egy kicsit még visszább lépünk, akkor mi is az a mesterséges intelligencia, mit számítunk ide, mert ez egy ilyen...
Néha összemossuk a dolgokat.
Egy ilyen ernyőfogalomként használunk, és mindent besöprünk szívesen alá.
Olyan algoritmusokat vagy gépeket szoktunk ide tenni mesterséges intelligencia címke alá, amelyek bizonyos módon a bizonyos aspektusában úgy működnek, mint az emberek. Tehát tudnak nekünk javasolni dolgokat, tudnak minket vezérelni, jobbá tudják automatikusan tenni a dolgokat. Akinek van mobiltelefonja, az használ ilyet. Tehát, hogy igazából az emberiség nagy része az mesterséges intelligenciának van kitéve, hogy segítsen. Az, hogy hol áll, ez nagyon-nagyon pénzfüggő dolog, tehát hogy itt óriási tőkét kell investálni. De hogy ez egy kicsit ilyen periódikus, tehát hogy az 50-es években mondjuk csináltak egy fordítóprogramot, egy alapfordító programot, tehát nem olyan sok szóval, jött egy eredmény, hogy fú, hát hogyha ezt így tovább csinálják, lesz egy fordítóprogramunk, tehát világnyelvét le tudja fordítani, csak nem volt meg hozzá a hardware, és még a szoftver se teljesen. És akkor egy picit megállt. Aztán elkezdtek menni másik irányba, machine learning, elkezdték csinálni, jöttek nagyon klassz eredmények, vagy például, amikor az Elizát megcsinálta a kutatója az első chat programot. Hát ilyen soha nem volt előtte, és a lelkesedés nagyobb volt, de nem tudta követni.
Volt egy ilyen fellobbanás, és akkor kiderült, hogy azt úgy, ami az eredeti cél volt, nem feltétlenül tudjuk megcsinálni, mert vagy technológia, vagy pénz nincs mögötte.
Így van, és most ebben a fázisban vagyunk, amit egyrészt a 97-es Deep Blue táplált, tehát hogy az IBM-nek a sakkszámítógépe legyőzte a Kasparovot, aki ugye a sakkozásnak tényleg egy zsenie. Aztán ez ment tovább, hogy egyre olcsóbbak ugye a Moore törvény az érvényes, tehát másfél évenként a
egy picit álljunk meg, hogy mit jelent pontosan ez a Moore törvény?
Egyre nagyobb a kapacitása a számtársnikai eszközöknek, kimondottan a csipeknek, és egyre olcsóbbak is. Tehát, hogy egyre könnyebb neked nagyobb kapacitású gépeket beszerezned és dolgoznod. És ez tette lehetővé, hogy olyan programokat, olyan rendszereket írnak, ami sokkal komplexebb programok futtatását tette lehetővé. Ez továbbra is tart, a chip hiány az ne tévessze meg senkit, 3 év múlva nem lesz chip hiány. Ez csak most van, és a Covidnak is van benne erősen hatása.
Na várj egy picit, tehát azt mondod, hogy összemennek ezek az eszközök, mint hogyha egy nagy számítógépet elképzelünk, ami egy egész, nem tudom, szobát tett ki régen.
Igen, az ENIAC az még egy szoba volt az 50-es években.
És akkor ahogy megy, tehát így tudom.
Sűrűsödik tulajdonképpen.
Tehát, hogy egyre kisebb lesz, és egyre nagyobb számítási kapacitása van.
Pontosan ez történik, és ezek lehetővé tették, és különösen a 2000-es években és a 10-es évek után, hogy komolyan beleássuk magunkat abba, hogy egyre jobb programokat írjunk, amivel egyre bonyolultabb ilyen gépi tanítást tudtunk elérni, és egyre több olyan mintafelismerési rendszert tudtunk létrehozni, amelyek már, mint például a példárnál volt egy röntgenképnek az elemzése, hogy akkor ott az a folt az vajon az jó indulatú, vagy rossz indulatú, vagy nem kell vele foglalkozni, hogy ezeket megcsináljuk. És akkor ezt a képbe is megcsináltuk, hangba is megcsináltuk. Nagyon sok mindent elértünk. A gond az, hogy nem tudjuk az embert teljesen így emulálni. Tehát, hogy az volt a nagy gondolat sokáig, hogy hogyha megismerjük az agyat, akkor, és van egy ilyen, hát ez úgy mondom, hogy techromantikus elképzelés, hogy mi?
Techromantikus, ez egy jó kifejezés.
Mert hogy igen, olyan emberektől származik, akik programozók, és aki dolgozott programozókkal, én dolgoztam, sőt még a középfokú végzettségem is programozó, azt tudja, hogy teljesen más világ, másfajta gondolkodási móddal. És nagyon sokan ezek közül, a nagy emberek közül úgy látják, hogy mi emberek tulajdonképpen a hardware-szoftver megfeleltetésben lehetünk benne, amiben a hardware az agy, és a szoftver, ami rajta fut, az nem tudom, az öntudat. De ez azért mondom, hogy romantikus elképzelés, mert a tudományos megismerés ezt azért nem támasztja így alá. Tehát sőt, inkább ellene van.
De pont ebből van a feszültség most, meg a probléma most, hogy a programozó azt mondja, hogy hát ez csak egy program, 0-1, tulajdonképpen megírom, nem tudom hány ilyen sorban, ahogy mondtad, kijön belőle egy szövegszerkesztő. De itt van valahol a program kód kutya elásva, hogy ebben a mondjuk a döntéseknek a nem tudom, morális súlya, vagy a mérlegelés, vagy hogy most mi a helyes igazából, az ebben nincs benne.
Hát szerintem ez is egy nagyon érdekes kérdés, meg az a megfeltetés, hogy most nem tudom, például nézem az unokahúgaimat, ahogy nőnek föl, és ahogy tanulnak folyamatosan. És akkor gondolkoztam, hogy vajon mennyi információ éri őket egyébként minden egyes nap, minden egyes pillanatában, amit ők aztán begyűjtenek, mint én, mi úgy, nem tudom, azt mondjuk, hogy tapasztalat szinten, és akkor arra aztán egyébként ők visszatekintenek, döntéseket hoznak, az alapján újra tanulnak, és így tulajdonképpen fejlődnek. Na de mi történik, hogy ezt most lefordítjuk ebbe az egész machine learning történetbe? Tehát, hogy ez a fajta ilyen tanulási folyamat se teljesen egyértelmű, hogy eljutottunk-e például akkora adatmennyiségig, ami lehetővé teszi egy adott, nem tudom, szoftvernek, adott algoritmusnak ezt a tökéletességre fejlesztett tanulást, amit én látok az unokahúgaimon, akik ugye, hát emberek.
Azt látom, hogy egyre ügyesebb programokat írunk, de ugyanahogy mondod, és ezért nehéz ma, hogyha startupként akarsz belépni be az egészbe, hogy óriási adatmennyiség kellene. Szenzorok kellenek, amik ezt átfordítják, adategyesítés, stb. Tehát megvan ennek a formulái. Ez nagyon időigényes, nagyon sokáig tart, és az eredmény nem is mindig teljesen jó. Lásd az amerikai kongresszusi képviselőket, akiket a valami képfelismerő rendszer bűnözőként, ugye fekete képviselők, bűnözőként jelzett vissza a rendszer. Tehát sok ilyen kérdés van, mert amit nagyon nehéz nekünk ebbe belerakni, az a kontextus. Egy gyerek is már úgy születik, aki a szülőszobán van, hogy még ilyen elmosódott dolgokat lát, de az arcokat már keresi, reflexei vannak, tud reagálni a világra, villámgyorsan tud alkalmazkodni, és olyan módon szív magába dolgokat, és olyan gyorsan viszonyokat tudja így feldolgozni, ami tényleg ilyen példanélkül álló. Ettől rendkívül messze vagyunk, mert nem tudjuk ezt így emulálni. Tehát, hogy van, mit tudom én, 80-86 milliárd neuron az agyunkban, ami oké, tök jó, mi lenne, hogyha az összesnek tudnánk, hogy pontosan mit mond, nem tudjuk. Kimondom nektek ezt a szót, hogy asztal, és mind a kettőtök agyába leképeződik egy látvány, vagy egy fogalom arra, hogy mi az, hogy asztal. Tehát, hogy nem tudjuk ezt egy pontosan, ahogy a programozásban fontos, hogy definiáljuk a dolgokat, és akkor van az agyunkban még 100 trilliónyi kapcsolat, és akkor most tényleg ez az öntudat, tehát, hogy, és még akkor sem tudjuk ezt megmondani, hogy rendkívül bonyolultak vagyunk, mint biológiai lények, és ezt a bonyolultságot azért nem tudjuk átadni még egyelőre ezeknek a programoknak.
Hadd mondjak egyébként erre egy ellenpéldát, mert magyarul ugyan nem érhetők el ilyen típusú kísérletek feltétlenül. Én verseket nézegettem, amiket egy AI szerzett, sőt, egy csomó oldal is van, ahol lehet erre tippelgetni, hogy ezt most emberköltő írta-e, vagy gépköltő, és hát azért nagyon ügyesen tudják, ugye ez így egy másolás, igen, tehát hogy beletáplálod, nem tudom, az összes költőt, akkor abba egy algoritmusba, akkor abba lehet, hogy nem lesz benne az összes kreativitás, vagy nem fog tudni egészen újat csinálni, viszont
Mintákat fedez föl,
és egész jól imitálja azokat az emberköltőket, akiket beletáplálta. Úgyhogy ezzel szerintem már egész ügyesen meg lehet vezetni az embereket, hogy most ezt egy gép írta, egy gép Petőfi, vagy egy Petőfi.
Ne feledd el, hogy dal meg videóklip készítésben is nagyon jó ilyen mesterséges intelligencia használatot láttunk. Alapvetően a szöveggel így bánni az egy egyszerűbb dolog. Tehát ott tényleg, ahogy Ildi is mondta, van egy mintafelismerés, és mert egyszerűen azt mondjuk, hogy ezeket a mintákat rendes sorra, mint mikor. Az hát 10-es évek közepén volt, egy labor azt csinálta, hogy akkor fölcímkéztek talán 60 ezer dalt, és mindeket felcímkézték, ez grunge, ez black metal, ez sima pop, és akkor azt mondták, hogy légy szíves, ezek alapján, amiket bevittünk adatok, nem is nagy adatmennyiség, alkoss egy olyan dalt, ami úgy szól, mintha a Beatles írta volna. megdöbbentően jó volt. Például a költészetben nagyon jól tudják az imitálás. Amikor valaki elkezd írni, költészetben is így van, prózában is így van, imitál először. Ez öntudatlan dolog, mert vannak nagy példaképei, hogy nem tudom, úgy akarja, mint a Steinbeck, vagy olyan cyberpunkot akarja, mint a Gibson, és akkor elkezd azokat tenni. De az a lényege pont a művészetnek, hogy ez kinövi, rátalál a saját maga hangját.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ez érdekes, nem? Tehát, hogy most tudná imitálni most ma már egy AI azt, hogy egyébként a mai magyar kortárs költőknek milyen stílusa van, de mégis egészen más az, mint a Karinti így írtok ti. Tehát, hogy azért az mégse ugyanaz.
Igen, mert amikor egy író ír, egyrészt van egy elképzelt célcsoportja, ugye ezt sokszor tanítják, hogy ez ki legyen, ő maga legyen, egy ember legyen, egy arc legyen, stb. Másrészt pedig folyamatosan tudja, hogy amit ír, vagy amikor átolvassa és visszolvassa ír, akkor tudja, hogy milyen hatást vált ki a többiekben. Ezt nem tudja egy gép, hogy milyen hatást vált ki. Hát itt bejönnek a kulturális dolgok, bejön egy rakás olyan, amit nem tudunk így beprogramozni.
Az irónia, meg ez, amit olvasgattam, hogy ez, amit egy csomószor nehezen ismer fel egy kép, hogy akkor egyébként ez szarkasztikusan volt írva, vagy...
Még mi is nehezen...
Ismerjük föl, nem vagy
ismerjük
az ilyen.
Ismerjük föl néha, és teljesen helyzetfüggő, és társaságfüggő, és élethelyzetfüggő, aki egy temetésről kijön, nem biztos, hogy Monty Python fog nézni. Egyébként meg nagyon szereti a Filozófusok focia című jelenetet, de lehet, hogy akkor azt mondja, hogy ez most egy kicsit sok.
Ez az alapvető különbség akkor a mesterséges intelligencia meg az ember között, és ez egy technikai probléma, hogy egyszerűen csak nem azon a tanulási szinten ragadt még meg a mesterséges intelligencia, hogy csak imitálni tud. Ez egy alapvető probléma, vagy ez egyszerűen arról van szó, hogy van előttünk még pár évtized, és amikor kellő mennyiségű pénz áramlik ennek a kutatásába, akkor egyszerűen már teljesen másról fogunk beszélgetni.
Ez az optimista olvasat, mert hogy erre tanít minket a tudománytörténelem, tehát hogy elég sokat dolgozunk egy problémán, akkor
én a realista választ várom viszont tőled. Én ebben nem tudom, hogy optimista vagyok-e, csak azt kérdezem, hogy szerinted ennek itt mi várható?
Az erős korlátokba ütközünk, az várható. Tehát, hogy amíg mi ott tartunk emberek is mesterséges intelligencia nélkül, hogy azt a megdöbbentő dolgot, hogy öntudat próbáljuk így rájönni, vallási, tudományos, egyéb ilyen keresőkifejezések mentén, és ez nincs meg, addig nagyon nehéz arra gondolni, hogy olyan mesterséges intelligenciákat csinálunk, aminek így tudatában vannak annak, hogy léteznek, tudatában vannak annak, hogy mit csinálnak éppen, és hogy ez hogyan csapódik le az emberiségben.
Milyen következménye lehet például?
Igen,
az
figyeljetek, van az állat, hogy Jákó papagáj. A Jákó papagáj, azt szokták mondani, hogy egy ilyen pár éves gyerek szintjén, értelmi szintjén áll. De az akartó még papagáj marad, de iszonyatos jó dolgokat tud csinálni, meg nagyon okosságra be lehet tanítani, de hát nem várjuk el tőle, hogy szonátát írjon.
Azon is gondolkoztam, amikor mondtad ezt a dolgot, hogy igazából az, hogy például megtanítunk, és úgy nyilván ugye ez a robotokra is vonatkozik, amikor megtanítunk mondjuk csimpánzokat festeni, az igazából a csimpánz teljesítménye, vagy pedig az emberi.
Mind a kettő, és ez egy nagyon jó észrevétel, mert és az elejétől visszautalok arra, amit felhoztatok, hogy igazából ezek mind a mi kivetüléseink, a mi vágyainknak és tudásainknak a kivetülése, mind a mesterséges intelligencia, mind a robot. A robot talán még inkább, mert a robotnak ugye van teste, és akkor ott már bejönnek ilyen esztétikai dolgok, hogy mi az, amit, ahogy te is mondtad, melyiktől tartunk, melyiktől félünk, melyik aranyos. A Wall-E-ban az animációs filmben lévő robot az aranyos. A Terminátor nem aranyos, ezért kellett talán egy osztrák testépítőt hozzá, hogy ne, semmiképpen ne legyen aranyos. Azt már most kezdjük megszokni, mert az előnyeit látjuk, hogy milyen az, hogyha telefonunkban mesterséges intelligencia van, meg ez a sok minden, ami így körbevesz. Az a következő lépés, hogy mikor az otthonunkban beengedjünk egy olyan valakit, nem is úgy mondom, hogy valamit, valakit, aki már hasonlít ölt hozzánk, tehát ez már hasonlít hozzánk, és igen, és akkor hogyan visszanyúlunk, és akkor most hallgatózni fog, és látja a család titkait, szóval, hogy ezek dramatizáló pontok, amelyel szeret a science fiction foglalkozni, mert Mert viszont nagyon nehéz elképzelni, hogy ezt valamikor ne lépjük meg. Tehát ahogy mondtátok, az idősápolás. Tehát ugye Japán az egy doomed társadalom, annak vége van, hogyha nem hoz be migránsokat, már pedig ugye a kultúrája az ezt kizárja. Tehát ők egyre inkább a 100 éven fölüliek, 80 fölüliek társadalommal fog válni, egyszerűen nincs, aki ellássa őket. De Nyugat-Európában ugyanez a helyzet, tehát annyira alacsony a népszaporulat, hogy ott is bizonyos foglalkozási körökbe majd be kell hozni robotokat, és akkor majd meg kell tanulni ezeket a dolgokat, szóval ezek tök izgalmasak lesznek.
Azt akartam még kérdezni, amit itt meséltél, hogy egyáltalán egyértelmű az, hogy amikor robotokról és mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor az ugyanaz a dolog, hogy a mesterséges intelligencia az mondjuk így a szoftver, és a robot a hardware.
Az a test.
Tehát, hogy szükségszerű, hogy igen, hogy az a mesterséges intelligencia formája legyen egy robot. És fontos-e, hogy egyáltalán ennek a robotnak valamilyen humanoid alkata legyen, vagy valami emberszerű arca?
Kell, mert azért mi olyan dolgokat, ugye a termékdizájn az pont azt célozza meg, egyébként olyan fogalom, mint a termékdizájn, hogy amit használunk ne csak funkcionális legyen, hanem tetszen nekünk. Tehát van esztétikai elvárásunk, és az esztétikai elvárásnak tök jó lenne megjelennie mondjuk robotok formájában is. Ennek van extrém formája, ezek a szexrobotok. Szerencsére az látszik ott, hogy abban nagyobb volt a füstje, mint a lángja, és nem terjedt el. És azt nem mondom, hogy szerencsére, mert olyan világban, ahol kapcsolati deficitbe szenved a modern nyugati emberiség, nagyon-nagyon-nagyon durván, és a karantén csak ráment. Elég megnézni azt, hogy nem csak azt, hogy hányan élnek kapcsolatban, mennyi házasság kötetik, stb., hanem hogy ilyen egyszerű, hogy a nyugatiak, amerikaiak, 30-en aluliaknak a hány százaléka nem él szexuális életet. Csak a tényt mondom, hogy lassan úgy néz ki, hogy a szüleink világában az adatok szerint egyszerűbb volt a helyzet, és jobb volt a helyzet. Tehát, hogy ilyen nagyon erős kapcsolati deficitbe hogyan helyezzük el ezeket a mesterséges lényeket, ez a kérdés. És én örülök neki, mondom, hogy nem vette át a nők és a férfiak szerepét a szexrobotok. Tehát például van egy ilyen része, ami megmaradt ott a szélén, tehát ilyen valahol vannak ilyen emberek. A szubkultúrának is a szubkultúrája, ami azt mutatja, hogy a társadalomnak van értékítélete ezekről a dolgokról, és azért valamit jónak mond, valamit meg rossznak mond, és ez kiválogatja, kimazsolázza a technológiából.
De akárhogy is, akkor szeretjük magunkat viszont látni, viszont a robotokban is, tehát hogy egy ilyen tükörként is látjuk, vagy tükörként is viszonyulunk a robotokhoz.
Vagyok majd tökéletesebbek lesznek, mint mi. Táplálkozom az ilyen, nem tudom, elképzelésekből, szkifikből, vágyálmokból, stb., hogy akkor alkotsz valamit, ami nem követ a hibákat, ami szebb, ami nem öregedik, ami mindig nyugodt lesz, békés, nincsenek, nem tudom, hullámok az érzelmeiben. Most, akár hogyha most ezzel a párkapcsolat dologra utalunk vissza, tehát hogy azért van, én néha úgy érzem, hogy ebben az egész ilyen robotalkotásban van egy ilyen, nem tudom, akár tényleg, nem tudom, tökéletesedés iránti vágy, hogy aminek nem törik majd el a lába, vagy lehet, hogy majd akkor eltörik, de akkor megjavítom, és például nem öregedik el, nem vékonyanak el a csontjai.
És itt jön be az a veszély, hogy ez hogy alatt vissza a társadalom egészére. Tehát, hogy megszokott, hogy ilyen emberek vannak, tehát, hogy valaki megszokja, hogy olyan képeket néz nagyon sokszor, amint tökéletes tűnő nők és férfiak vannak, akkor az életbe is ezt fogja egy idő után keresni, az agya így húzalozódik, és a normál párkapcsolatra kevésbé lesz majd úgy képes, mint ahogy kéne lennie, mert egészen más él az agyában. Szóval, hogy itt az a kérdés, hogyha ilyeneket alkotunk, akkor mivé tesszük az embereket? Hogyan fogunk a többi emberhez viszonyulni? Eszembe jut pont az ilyen call center-es mesterséges intelligenciáknak az a jó. Nekem volt olyan munkám, amelynek során bele kellett hallgatnom call center beszélgetésekbe. Ez egy nagyon megterhelő munka. Egyszerre ráadásul ugye nem is tudja sok ember csinálni, de ezt mesterséges intelligenciának kiadjuk, akkor az soha nem lesz ideges, nem lesz beteg, nem lesz fáradt, és egyszerre nem tudom hány emberre tudja ezt megoldani. Tehát ez például egy jó használati mód. És akkor eszembe jutott, amit mondtál, az egész science fiction irodalomnak vannak kiemelt regényei, művei. Az egyik a 70-es években íródott Átjáró című regény Frederick Pohltól. És ott az egyik regényszál az, hogy robot pszichológussal beszél a főhős. Ugye úgy adják át a sztorit, egyrészt megy a sztori, másrészt egy pszichológussal, robot pszichológussal beszél Liát, hogy mi történt vele, és az ilyen jó reflektálás, teljesen más, mint egy ember. Tehát azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy abszolút lehetnek ennek pozitív része is, az van inkább, hogy olyan gyorsan hagyjuk a technológiát be az életünkbe, hogy sokszor csak később derül ki. De az első autók, ha belegondoltok, mentek, mint a 30-an, mentek 40-del. És a koronán eljutunk az M1-esen azzal a hírig, hogy nem tudom, pár nappal ezelőtt, mert 5 autó egymásba rohant 130-al, valahol valaki fékezett. Tehát, hogy a technológia találmány és ennek a lecsapódása a társadalmi életbe, stb., az egy hosszú út. És ezeket, mikor mesterséges intelligenciáról beszélünk, meg robotokról, akkor az a nagy szerencsénk van, hogy az egyik művészeti forma, a science fiction irodalom, ezt már nagyon régóta vizsgálgatja. Megint egy ilyen dolog, nagyon vicces, a film nagyon vicces, én nagyon szeretek 80-as filmeit nézni, főleg science fiction-t, maguk egyszerű gyalló módján foglalkoztak nagyon érdekes dolgokkal, és merészebbek voltak, mert nem voltak még számos filmek, hogy így mondjam, tehát, meg a franchise filmek, tehát kellett volna eredetiség. A film címe az, hogy Electric Dreams, lett talán magyar címe is, nagyon jó, George Moroder szerezte a filmzenét, ami nagyon jó, igazi jó diszkózen a 80-as években. Ez a film a maga egyszerűségében arról szól, hogy egy szerelmi háromszög van egy férfi, nő és egy komputer között. És nagyon vicces és mai szemmel megmosolyogtató nyilván a kor, meg amit látunk benne, meg minden, a hajtól kezdve a mobiltelefon hiányáig, de hogy nagyon érdekes koncepció, hogy ha tényleg olyat teszünk, akkor mi van, hogyha beleszeret az emberbe, és akkor ilyenek lesznek. Azóta olvastam már olyan novellát, ami arról szólt, hogy egy ugyanúgy szerelmi háromszög, csak egy okos otthon és két ember között. Na ezt akarom mondani, hogy nagyon kevés eszközünk meg találmányunk volt eddig, ami ennyi fajta ilyen gondolkodási módot tett lehetővé, meg ilyen elrugaszkodást, hogy ja, hogy ezt ide is kihúzhatjuk, ebből az is lehet, az is lehet. Szóval ez benne, ami szerintem a fantáziánkat nagyon megmozgatja.
Ha jól értem, akkor ezekből a példákból, amiket hoztál, és tök izgi, majd szerintem berakjuk őket a leírásba, és hogy aki szeretné esetleg megnézni, elolvasni, akkor annak rögtön megegyen a link, hogy a mesterséges intelligencia akkor ennek a legerősebb példája, talán az egyik legerősebb példája, hogy sokkal-sokkal gyorsabban fejlődik, mint ahogy mi emberek ehhez alkalmazkodni tudunk, egyáltalán fel tudjuk fogni, úgymond vagy anélkül élünk vele együtt, hogy észre sem vesszük, nem tudom, megkönnyíti, vagy megnehezíti egyébként az életünket, hogy hol van itt az elválasztás, hogy valami kényelmesé teszi az életünket, de közben meg lehet, hogy például én egyre kevesebb dologra emlékszem, mert mindig arról van szó, hogy ott van valami, ami emlékeztet majd, tehát, hogy...
És hát, az hogy ott van éppen a telefonos ügyintéződ, akinek lehet, hogy kiválthatja egy chatrobot remekül a munkáját, de ő nem biztos, hogy szeretne az utcára kerülni.
Ja, igen, ezek mind benne van. Én ebben például nagyon optimista vagyok, tehát hogy azt látni azért, hogy jönnek a technológiák, és egy csomó új álláshelyt hoznak létre, ami kellett. Tehát hogy az, hogy nektek is van social media manager, az nem volt 10 éve. Ettől kevésbé félek. Inkább az van, hogy a világ azért bonyolultabb. Ha visszamész a mit tudom, középkorba, akkor értetted, hogy az eke hogy működik, miért, milyen részekből áll, nem is gondoltad túl. Akkor, mikor jött a szövőszék, akkor már egy kicsit azért bonyolódott, meg mindig voltak ilyen furcsa feltárok, akik ilyen nagyon bonyolult dolgokat tettek, de mi most egy hiperbonyolult világban élünk, ahol elektromos áramnak van kitettségünk, számítógép programkódoknak van kitettségünk, hiszen ha beülsz egy új autóba, akkor az is számítógépek, ugye ilyen programsorok vannak benne, és ráadásul megvan az a természete, ez belülünk is következik emberekben, hogy minél hosszabb egy programkód van benne, annál több hibázási lehetőség van benne. Uh-huh. Tehát a komplex a világunk, és egyre inkább megvannak benne ezek a törékeny pontok is. Azt tudom mondani, hogy azért a kutatások főirány az, hogy hogyan lehetne tényleg egyszerűbbé tenni. És akkor felhozom példának a Google Translate-et, vagy a DeepL fordító programot. A Google Translate-et, mikor ezt bemutatták, én megmondom őszintén, az Arany Jánosnak a Velszi bárdokkal próbáltam, hogy hogyan fordítja le angolra. És nagyon jót röhögtem. Ma már azért sokkal jobb. És pont múltkor egy Facebook beszélgetésben egy fordító mondta, hogy a DeepL, ami egy jobb algoritmus, meg jó program, mint a Google Translate, lefordított egy filozófiai művet, vagy egy cikket, és mondta, hogy kétszer kellett belenyúlnia neki, mint fordítónak a végén. Tehát, hogy lehet, hogy a nyelvtanulás nem is olyan távoli jövőben, nem távoli jövőben, az olyan lesz, mint hogy most valaki veterán autót tud szerelni. Tehát, hogy egy érdekes tudás, amivel lehet így foglalkozni, de ha annyira jó tudnak majd fordítani a programok, hogy berakod a fülest, és akkor te beszélsz magyarul, ő beszél, nem tudom, valami extrém nyelven, kínaiul, és mind a ketten azonnal halljátok a fordítást, ami nagyjából jó, akkor az megint csak alakítani fog a társadalmat. számon, mert amikor nyelvtanulásról beszélünk, akkor mi egy egész rendszerről beszélünk, gondolkodásmódról, könyvekről, külföldutazásról, tehát egy csomó minden van ebbe. Itt is azért van egy jó hír az, hogy a kontextus nem értik teljesen azért a programok, tehát az nagyon nehéz
így belerakni. Hát akkor pontosan, hogy mondjuk egy emberi kapcsolatok tekintetében, én pont tanulok most kórai nyelvet, és hát akkor a magázásoknak a szintjei, hogy ezt egyébként eltaláljam, egy adott szituációban éppen mit kéne használni, na hát ott azért jó sok adatot kell még valószínűleg bekombinálni, mert hogy egyébként annyira kontextus függő az egész, hogy akkor mikor van a viszonyban például változás, amikor már mást használhatsz, akkor ez valami olyasmi, mint hogy hozzáadsz majd a dolgokhoz, szóval, hogy...
Erre azt mondják a technooptimisták, és mondom, van is alapja, hogy mondjuk elkezdjük használni ezeket a programokat, hiszen a Google is így fejlődik, ugye a statisztikai módszerrel és mélytanulással is fejlődik egyszerre, és minél többet használjuk, minél többet kijavítjuk, minél többet látja, hogy milyen egyenértékű dokumentumok vannak a neten, ugye, ahogy bővül a net, elméletek egyre jobb lesz, de nyilván ezt a kontextus meg nem tudjuk így kiszedni, hogyha arra gondoltok, hogy mikor szinkronan nézünk egy amerikai filmet, és a férfinő megismerkedése, akkor egy ponton a fordító átvált tegezésre. Akkor, amikor jellemző, amikor már lefeküdtek, nagy kalandon vannak túl, de soha nem hangzik el az a kérdés, hogy akkor most innentől kezdve tegezhetlek, vagy magászhatlak, mert ugye az angolban ez nem létezik így. És akkor ez egy érdekes kérdés, hogy ezt rábíznánk teljesen egy mesterséges intelligenciára, hogyan tudná tenni. Valószínűleg ezeket a mintázatokat keresni, hogy van-e már olyan kapcsolatban ez a férfi és a nő, hogy már a tegezés az mehet. De nem értené teljesen úgy, ahogy mi értjük. És akkor itt megint a határokhoz érkeztünk el.
Az a kérdésem, hogy azzal, hogy így fejlődik a mesterséges intelligencia, és így használjuk mondjuk akár egy ilyen fülessel, ami ilyen fordító programként, szimultán fordító programként is működik, tulajdonképpen nem egy kicsit mi is hát ilyen kiborgokká válunk, vagy nem belénk épül ez a mesterséges intelligencia, és ez egy akár egy természetes dolog lehet a jövőben.
Hát ugye azt szoktam mondani, hogy a leginkább augmented eszköz egy 13. századi találmány, ami hogyha rád nézek, akkor...
Mármint ez a kiterjesztett valóságot mondod.
Igen, de most ilyen furcsa leszek, tehát hogy rád nézek, akkor egy 13. századi találmányt látok rajtad.
Na, a szemüveget.
Igen, a szemüveget. Ami ugye most azt mondjuk, hogy milyen persze a szemüveg, az milyen egyszerű eszköz, stb. De valójában azt lett lehetővé, hogy az emberek sokkal tovább olvassanak, írjanak, tehát hogy kibővített az emberi tudást.
Az emberi képességeket.
Minden képességet. Az emberben a technológia találmányok visszafejlesztenek dolgokat. Tehát, hogyha nekem a vazét használom, vagy víz, nem tudom ki, hogyan ejti. Szóval akkor az van, hogy nem kell térképet olvasnom többé. Ahogy én utoljára térképet, 20 évvel ezelőtt olvastam autós térképet. Tehát még valamikor volt, de már nincs értelme. Ezt megfigyelték agykutatásokkal londoni taxisoknál is, hogy az agynak melyik részének kicsit visszafejlődött ott az a része, mert nincs rá szükség. Tehát az agyunk is olyan képességeink, mint az izmok, elasztikus. És akkor azt mondjuk neki, hogy mondjuk nem kell nyelvtanulással foglalkozni, akkor az a rész vissza fog fejlődni. A nagy kérdés, hogy teszünk-e valamit a helyére. Én nagyon szeretem a középkort, meg középkor tudományát, művészeti tudományt, vagy tudománytörténetet, a rendkívül izgalmas. És olyan emberek éltek akkor, akik eszement okosak voltak, ugye csak nem volt leírásuk a világról, mert nem voltak meg az eszközök. Viszont olyan tudásuk volt, hogy ami nagyon fontos volt, két dolog, a memoriter, tehát az egyetemen memorizálnod kellett, és mivel az egyetemek egyházi mintára mentek, ezért meg kellett tanulnod ógörögül, héberül, latinul valamennyire, három teljesen különböző nyelvcsaládban lévő nyelv, három külön logikával, stb. Minden, és mondom, memorizálni szövegeket, és akkor mit tudom, megnéz egy Balassi Bálintot, aki 40 évig élt, de egyszerre harcos volt, költő volt, de hőszerelmes, és nem tudom, ami 7 nyelv, vagy nem tudom hány nyelven értette meg magát, úgyhogy nem volt még semmilyen fordító program. Tehát, hogy nekik azért ilyen nagyon nagy tudások voltak, és ezekből folyamatosan leadunk, hiszen tudásunkat kiszervezzük. Nézzétek meg, ha társaságban vagytok, és fölmerül egy kérdés, akkor mindenki a mobil után nyúl. Én mindig azt szoktam csinálni, ne, senki ne nézze meg, ezt próbálunk kell rájönni.
Most ebben én leszek a technológiai optimista, mert bennem ilyen kérdések, amíg nem volt ez, a telefon elérhető közelségben, hosszú napokra tudtak bennem ragadni, és kattogott azon az agyam, hogy akkor nem tudom, hogy hívják abban a filmben azt a szereplőt, vagy mégis mi volt benne. Szóval én nagyon örülök, hogy elő lehet venni a telefont, mert ez egy annyira bosszantó dolog volt az életemben, amit a technológia sikeresen megoldott.
Szerintem ebben, tehát én is vissza szoktam emlékezni, hogy egy rakás dologban így van, tehát hogy nekem meg a könyvtár volt a Wikipédia. Tehát, hogyha valamit nagyon akartam, akkor el kellett menni a kerületi könyvtárba, amit nagyon szerettem, és sajnálom, hogy nem tudom, mi lesz a könyvtárakkal majd hosszú távon. Szóval, hogy nagyon szeretem, de időtrabló volt pont, ahogy te mondod. Ugye más az a tudás, amit te feldolgoz egy könyvtárba, utána nézel, az a tartós memóriádba kerül, hogy ilyen ellenmondjak magamnak, és számítógépesen gondolkodjak az emberi agyról. Amit meg megnézel a Wikipédián, az jön-megy tudás. Az jön-megy típusú tudás a legtöbb. Tehát, hogy annyi információt állsz, hogy ott védekezik, azt nem építi be annyira. Tehát, hogy az a kérdés itt, hogy a technológiát használjuk, és mindenbe segít, és mesterséges intelligencia, bravo, és hogy mi lesz akkor velünk, milyen képességünk lesznek, mi az, ami visszafejlődik, tudunk-e valami mást tenni, és mindig eszembe jut, ami már említettem, a Wall-E-nak az emberképe, ugye az nem emberekről szól az animációs film, de feltűnik benne a jövő ember, és hát
ugye elég konkrétan ott a jövő embere egy ilyen repülőszékeken elhízva valami szórakoztató ipari utópiában.
Igen.
Hát nem is fetreng, mert ugye tartják, nem kell tartani magát.
Igen. Tehát, hogy itt az a kérdés, hogy mit tartunk meg a régi tudásból, és mi az, ami nem. És a nyelvtudása még egy dolog, hogy eszembe jutott, hogy egy programozó mondta, hogy a jó programozó, tehát az alap nem is a matematika, tehát nem jó matekosnak kell lenni, hanem a nyelvtanuláshoz hasonlít a programozás. Ugye én is tanultam, mondom, programozást, több programnyelvet is, és mindegyik egy-egy logika, mindegyik egy-egy nyelv, ahogy hogyan írod le a világot, hogyan ad a definíciókat, szóval, hogy a nyelvtanulásnak például nagyon nagy haszna van. Ha ezt majd letesszük, akkor mit adunk helyette, tehát mivel fogjuk az agyunkat? Ez egy nagy kérdés.
Hosszú távon szerinted hogyan változtatják meg az emberiség jövőjét a robotok? Mert most azért nem látjuk őket még az utcán, vagy nincsenek jelen a lakásban, de...
Kivéve a robotporszívom, süsű.
Hát jó, igen, oké. De hogy lehet-e például egy algoritmus a következő vezérigazgató, vagy nem tudom, miniszterelnök, vagy pápa?
Ugye ez két dolog a robotoknál, ugye az a nehézség, hogy minél természetesebb, egyszerűbb egy hétköznapi szituációban viselkedni. Ezt nagyon szerettem, ezt a példát, pont egy Brain Baron volt az előadó, és nagyon klassz volt a buli után rendet rakó robot. Példája az nagyon jó volt, tehát hogy egy embernek, még ha ilyen félálomban van, akkor hát mi megoldjuk ezt a dolgot, ezt megfogjuk, ezt odarakjuk, ezt tudjuk, stb. Ez rendkívül nehéz leprogramozni egy robottal, hogy ne verjen le semmit, az ujjaival meg tudja fogni azt, pontosan oda tegye, máshogy fogjon meg egy poharat, mint ami előttem van, mint egy sejemruhát, és így tovább. Tehát hogy ezeket rendkívül nehéz leprogramozni, és amikor arról beszélünk, hogy csomó ilyen kérdés van, ami a mindennapi életünkből a robotba kéne tenni, és ez nagyon nehéz. A másik az, hogy mindent a piac fog eldönteni. Tehát pontosan az fog elterjedni, amire az emberek azt mondják, hogy ez kell nekem, és fizetek érte. És ennek a robbanásnak még az elején tartunk. Megint csak filmes, kevésbé sikerült film, de azért nem volt annyira rossz az Én a robot, mert ott ugye az eredeti novellák nagyon jók, az Asimov novellák annál szerint jobbak. És abban van egy olyan pillanat, amikor ezek a háztartási robotok olyan okos, de nem túl szép, de nem túl csúnya, de nem gonosz, de azért valami van mögötte, ezek így nagy mennyiségben megjelennek az emberek életében. Tehát, hogy az nagy kérdés lesz, hogy ezt akarják-e az emberek. Itt fontos lesz majd a network hatás, ugyanúgy, ahogy egy Facebook elterjedésén, vagy mobilnál, hogyha azt használja, és annak megvan az értelme.
Hogyha a szomszédnak is van egy háztartási robotja, akkor nekem is rögtön
kell. Igen, de főleg akkor, hogyha lehet vele villogni, vagy tényleg tud olyat csinálni, ami hasznos lesz. Tehát, hogy itt nagy, ez piaci kérdés lesz, hogy megéri-e. Tehát ezek nagyon drága dolgok. Nagyon-nagyon még az útnak az elején állnak. Tehát, hogy nem, hogy társalkodó nő, vagy ilyesmi, de hogy nem tudom, léci, szedd le az asztalt, meg tedd be, nem tudom, a mosogatógébe. Tehát, hogy ezek még mindig nagyon távol vannak attól, hogy ezeket az egyszerű dolgokat megcsinálják. De amikor, hogyha eljutunk oda, az lesz a kérdés, hogy vajon el lehet adni az embereknek. Ez egy nagy kérdés lesz.
Edzegettük már azt is, hogy mi lesz a munkahelyekkel, mert ugye, hogyha nem is, nem tudom, a Terminátornak a sötét jóslata jön, hogy itt a robotok tényleg mindenféle robot fegyverekkel itt lekaszabolnak minket, az életünket, ha nem is, de a munkánkat még mindig elváltik. Mondhatod, hogy viszont ezt ellensúlyozza is egy csomó új munkahely, ami viszont a robotokkal kapcsolatban megjelenhet. Akkor most itt pozitív vagy negatív szerinted ez az egyenleg?
Nagyon sok kutatást olvastam ezzel kapcsolatban, és a józan eszem is azt mondja, hogy pozitív az egyenlet. Tehát, hogy ezek az új technológiákkal azért állandóan olyan, mint egy ilyen fa, ami most akkor idágazik el, és akkor egy nagyon-nagyon sok virágot hajt meg rügyezés, meg minden. Tehát, hogy sokkal több minden lesz, másrészt ugye a világ arra felé megy, hogy egyre inkább specialistái leszünk egy-egy részegységnek. Tehát nincsenek olyan emberek, mint régen, hogy akkor ezért a matematikához, az irodalomhoz, a sebészethez, meg nem tudom, mint régen középkorban, amikor még kevesebb volt az információ. Most mi specializálódunk, és ez a specializáció teszi lehetővé azt, hogy újabb foglalkozások jönnek létre. Hát az, hogy influencer. Tehát ahhoz nem csak technológia kellett, meg nem tudom mi, hanem egy egész ilyen
társadalmi változás,
elfogadás, metódus, tehát csomó minden, de hogy az megint egy új pozíciót teremtett. A nagy változás...
Jobban járt-e vajon az emberiség az influencerek megjelenésével?
Szerintem mindig voltak, csak nem így hívtuk őket. Tehát meg itt nagyon gyors a visszacsatolás, meg az egész kreáció nagyon gyors. Igazából, és azt is szem előtt kell tartanunk mindig, amikor ilyen beszélünk, hogy nincs semmi új a nap alatt, és mindig abból indulunk, hogy milyen az ember természete, aha, az meg változatlan. Nagyjából lehet, hogy 1 millió év múlva is változatlan fog maradni. Tehát visszatérve a munkahelyekre, hát éppen inkább afelé megy a világ, hogy kevés az ember a munkahelyekre. Tehát az a nagy gond. Tehát például a világot, a globalizmust a termékek szállítása működteti, az a vérkeringés. Most kevés teherautósofőrünk van mindenhol. És akkor lehetne azt mondani, hogy jó, majd lesznek önvezető autók. Az önvezető autókkal mindig az, hogy mindig ilyen, olyan Magyarországon az euró bevezetés, hogy mindig 5 évre van, vagy 10 évre van. Tehát emberek kellenek nagyon sok feladathoz, amit előbb elmondtam, a robotokkal nem tudunk minden ilyen finom dolgot programozni. A iparba, a gyártásba lezajlott a forradalom, bemész egy magyar gyárba, és akkor a kukarobotjait látod, ahogy rakosgatják nagyon klasszul a dolgokat, és egy-két embert látszott mozogni ilyen óriási nagy területeken. Én azt szeretem a gyárakat, és sokban voltam ilyenben modernekben, és ilyen nagyon klassz. Tehát az lezajlott, de mégse lett ilyen társadalmi földindulás. És lezajlott az is, hogy a mezőgazdaságból az iparba mentünk, vagy most a szórakoztató iparba, meg ez a szolgáltatásokba mennek az emberek. Tehát, hogy mi is, amit most csinálunk, szolgáltatás, szórakoztató szolgáltatás. Tehát, hogy ilyen se volt. Én optimista vagyok ebből a szempontból. Tehát, hogy pont a folyamatok nem a felé vezetnek, hogy itt az embereknek nem lesz munkája. Inkább az a gond, hogy bizonyos munkaköröket az emberek nem akarnak csinálni. Ki fogja ezt elválni? Valakinek meg kell csinálni ezeket a feladatokat. És akkor itt az ilyen tanárokról, ilyenről nem is beszéltünk. Hát az most nagyon nehéz elképzelni, hogy a tanár a nevelési, oktatási, pedagógiai dolgokat akár csak 10 év távlatából tényleg biztonsággal átadjuk, vagy egy robottestű valakinek, vagy tényleg mesterséges intelligenciának. Hát ez maga csak, hogy távoktatásba kellett a gyerekeket tenni, hát ez már nagyon szétszincálta az életüket.
Ez nagyon érdekes, és akkor lehet, hogy akkor a befektetések, meg tulajdonképpen a piac inkább abba fogja majd fektetni az energiát, hogy mondjuk egy adott robot meg tudja állapítani azt, hogy ez az eper megérette vagy sem, és készen áll-e arra, hogy leszedjük, és nem pedig abba, hogy egyébként holnaptól már háztartási humanoid robotok legyenek a, nem is tudom, otthoni oktatóink.
Tök jogos. Pontosan afelé megy, hogy gondolj be, hogy te befektető vagy, és kérnek tőled 1 millió dollárt egy ilyen seedbe, és akkor azt mondod, hogy jó, de akkor ennek mi lesz 3 év múlva a kimenete. És akkor az sokkal közelebb áll, amit mondtál, hogy mint ez a sok hír, hogy Spanyolországban nem tudják leszedni a narancsot, nincs elég ember. Vannak kutatások, vannak már robotok, stb., de eljutunk azdig a pontig, hogy nagyon kell az ember.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. A beszélgetést a Porsche Centrum Budapest támogatta, ahol élőben is meggyőződhettek arról, hogyan éri át a tisztán elektromos Porsche Taycan az autózás jövőjét.
A beszélgetést a Brain Bar készítette.
A műsor a Béton partnere.